Dicsértessék Jézus Krisztus! A szeretettel köszöntöm a Máriáda minden kedves hallgatóját. Újra keddi napon, újra délhez közeledve, egy egészen más témával. Hosszú időn keresztül készültünk erre az évre, amelyet Isten kegyelméből elkezdtünk. Egyrészt egyházi év szempontjából advent első vasárnapjával, polgári év szempontjából pedig január 1-ével. Mennyire előre szalad néha a gondolat. Nem mintha valami fontosabb lenne júniusban, mint amit ma kell megélni, de ez jött ki a számon. Tehát elkezdtük Isten kegyelméből mindenféle szempontból ezt az új esztendőt, és amint tudjuk, jó előre meg volt hirdetve, most pedig csak az a dolgunk, hogy megéljük ezt megfelelőképpen, szent évet élünk. Tesszük ezt abból a megfontolásból, hogy régen, 100 évente tartottak jubilomi szent évet, Istennek hálát adva, hogy egy újabb 100 év az emberiség mögött van, immár az üdv történet során. Egy idő után aztán lecsökkent ez 50-re, és szintén egy idő óta már 25 évente tartunk szent évet. És tesszük ezt azzal az örömmel, hogy eleve megérhetjük, minden nemzedék megérhet Isten kegyelméből emberi számítás szerint legalább 2 szent évet, hiszen az emberi élet, átlag életkora 50 fölött van mindenképp, így legalább mindenkinek belefér a földi életébe legalább 2 szent év. És mindegy, hogy hány évesek vagyunk most az idén, mindannyian megélhetjük első vagy talán második szent évünket, amelyben a figyelmünk egy bizonyos irányba van terelve, természetesen lelki szempontból, és ha megfelelőképpen megéljük ezt a szent évet, nagyon sok kegyelemben részesülhetünk. Amit az egyház eszközöl ki, viszont Istentől nyerünk el. Azért az egyház eszközöl ki, mert ő tárja elénk ezt a lehetőséget. Ő adja nekünk a kegyelmek eléréséhez való útmutatást, és figyelmeztet, fordítja rá a figyelmünket az eszközökre. Tehát mindenképp az egyház tanítását kell figyeljük, hiszen mindig az, aki meghívja, vagy meghirdeti a bizonyos ünnepséget, az határozza meg az ünnepségnek a hátterét is. Tehát egy nagyon profán példával élve, egy futball ünnepség záró díjazása alkalmával nem várhatja el senki sem, hogy más történjen, mint a győztesek megünneplése, kihirdetése. Mert akkor ez van soron. Ezt hirdette meg az illető bizottság, illető közösség vezetője, vagy vezetői, és természetesen ezt ünneplik. Senki nem várja el azt, hogy egy döntőmérkőzés után valakinek az esküvőjét ünnepeljék. Az esküvőnek más alkalma van, más valaki hirdeti meg, máshol tartják, tehát minden egyes eseménynek a megrendezője jogosult arra, hogy megszabja, mikor, hol és milyen formában akarja azt az eseményt megülni, vagy megünnepeltetni, és mik a díjai, ha már sportról van szó, bármilyen fajta versenyről, illetve miben részesül mindaz, aki ezen eseményen részt vehet. Ugyanígy az egyház is meghirdette a szent évet, tehát neki van joga arra, hogy a szent évvel kapcsolatos összes feltételeket megszabja, kihirdesse, és a mindenható Isten, aki az egyházra bízta a földi élet velejáróinak az irányítását, természetesen az isteni törvények keretei között, ő, aki átadta Jézus által Péternek és az ő utódainak az oldás kötési hatalmat, és megbízta tulajdonképpen az egyház, az újonnan alakuló egyháznak a vezetőségét, tehát Isten elfogadja azt, amit mi emberek egyrészt célkitűzésnek szabunk meg önmagunknak, természetesen, hogyha jó és Isten akarata szerinti, tehát jó rosszban soha nem fog közreműködni az Isten. Másrészt pedig elfogadja azokat az eszközöket is, amelyeket egyrészt ő maga kínált fel, és most csak hangsúlyozottabban akarunk felhasználni. Másrészt pedig, amit az egyház hozott létre, és bizonyos feltételekhez kötve az emberek Isten kegyelmét nyerhetik el. Tehát Isten az egyháza által minden egyes eszközt és lelki jutalmat megad nekünk ahhoz, hogy egy-egy ilyen meghirdetett ünnepet, ünnepsort vagy jubileumi évet, mint amit ülünk az idén, hogy ezt jól megéljük, és egyáltalán annak a kegyelmeit elnyerjük. És mivel elkezdődött ez az év, természetesen, hogy fel kell használjuk egyrészt mindazokat a lehetőségeket, amik adódnak, másrészt pedig nem mondhatjuk azt, hogy mi teljes egészében fel vagyunk készülve mindenre, hiszen annyi időn keresztül több megközelítésből is, de már előkészültünk. Az előkészület nap mint nap kell, hogy megtörténjen életünk végéig, hiszen semmi sem ér véget olyan formában, túl vagyunk egy eseményen, és akkor azzal már nem kell foglalkozni, és el kell felejteni. Szó sincs róla. Sőt, ha belegondolunk, minden összefügg, és amit most elkezdünk és megteszünk a jövő, illetve a jelen érdekében, az majd összekapcsolódik a következő lelki vonatkozású eseménnyel, programmal, ami mind arra hivatott, hogy előre vigyenek az üdvösség felé. Tehát az előkészületünk továbbra is folytatódik, mert nap mint nap igyekszünk a mi lelkünket Istennek tetszővé tenni, és az ő kegyelmeit várjuk. És a műsorunk keretében, amit mától elkezdünk, ilyesmiről fogunk tárgyalni, és először a címet ismertetem, lelki élet és hitmélyítés, ezt hallottuk a bevezető jingleben is, mint műsor címet, és ezen belül fogunk foglalkozni az imádság elmélyítésével, mit jelent ez a mi életünkben. Fogunk foglalkozni a bibliai történetek és azoknak a tanulságai a mi mai életünkre. Keresünk majd választ, és remélhetőleg mindannyian meg is találjuk, hogy miért fontos például a lelki vezetés, és hogyan találjuk meg a személyes lelki vezetőnket. Fogunk beszélni a szentségek erejéről, Jónás, az oltári szentség, és egyáltalán a keresztény életről, és nem utolsó sorban, mint téma, fogunk foglalkozni a csend és az elvonulás fontosságáról a lelki növekedésben. Tehát 5 pontban van összefoglalva ez a téma, amely a keddi műsorokban el fog hangzani, és természetesen nem gyors léptekkel és felületesen igyekszünk bármelyiken túl lenni, hanem minél inkább igyekszünk elmélyíteni, megérteni, mert másképp pusztán csak szavak maradnak, sőt, sok esetben lehet már azt mondani, hogy szinte fölösleges időtöltés lenne pusztán csak beszélni róla, és túl legyünk rajta, mert ezt a témát is mintegy érintettük. Szó sincs róla. Tehát igyekszünk majd a műsor keretében, természetesen nem kimerítően, mert szinte képtelenség, egyetlen egy téma is hosszú időt ölelne fel, de a legfontosabb gondolatokat kiemelni, mint egy támpontokat adni, hogy mindenki legyen, amin elgondolkodjon, mindenki legyen, amihez viszonyítsa a lelki életnek az értékrendjét, és remélhetőleg mindenki talán valamit benne, amitől elmélyíti az ő lelkéletét, és közelebb kerül az Istenhez, illetve jól meg tudja ülni a Szent Évet. És ezen bevezető után már is neki fogunk az első kérdésnek, hogyan mélyítsük el az imádságos életünket. Első hallásra, különösképpen olyan személyek részére, akik talán csak most ennek műsornak az erejéig kapcsolódtak be a vallásos élet ilyen jellegű megközelítésébe, és talán nem mindennapi életük része maga az imádság. Ilyen kérdést azonnal tárgyalni, hogyan mélyítsük el az imádságos életet, annélkül legyen valami a háttérbe. Ez olyan, mintha valaki arra kérne fel engem, hogy készítsek egy mákos bájglit. Ha nem is tudom, hogy mi az a bájgli, történetesen tudom, de példaként említem, de ha nem is tudom, mi az a bájgli, akkor végképp nem fogom tudni, milyen az a mákos. Hogyan kéne ezt elkészíteni, hogyan kéne nekifogni, egyáltalán mi az élelmiszer, és így tovább. Ez egy kisarkított példa, de remélhetőleg mindenki számára érthető, hogy nem tudok valamit elmélyíteni, nem tudom valaminek a tudását továbbfejleszteni, ha nincsenek meg az alapok. És minden további nélkül szükségünk van arra, hogyha már imádságos élet elmélyítésről beszélünk, először beszéljünk arról, hogy mi is az imádság. Ha ezeket átgondoltuk, és életünk részévé válnak az imádságnak a fokozatai, az imádságnak a gyümölcseit már nap mint nap érezhetjük, akkor beszélhetünk természetesen elmélyítésről. És akkor kezdjük is el. A kisgyermekeknek, tehát a hittanórán, az első tudások között, amit átnyújtunk nekik, így hangzik az imádságról szóló meghatározás, az imádság beszélgetés Istennel. Három szó. Az imádság beszélgetés Istennel. Milyen könnyű ezt kimondani, és milyen nehéz egyáltalán egyrészt megérteni, másrészt pedig ezt életvitelünké tenni, hogy igen, mi beszélgető partnerek vagyunk, és kell legyünk Istennel, ő ezt elvárja tőlünk, és nekünk ezt az igényt ki kell fejlesztenünk, és semmiféle kényszer nélkül, nem egy megszokottságból, nem pusztán azért, mert valaki előírja most és itt, hanem belső igényből kiindulva az imádságunk egy napi, mondjam úgy, és rossz kifejezés bizonyára, de most hirtelen ez jutott eszembe, napi programunká kell váljon. Mit jelent ez? Beszélgetés Istennel mindannyian megértjük első perctől, hogy nem olyan, mint az embertársa való beszélgetés. Az emberek beszélgetésének több módja van, mai technika segítségével ez különösképpen kiszélesedett. Régen egyrészt a személyes kapcsolatot ismerték az emberek, egymás mellett, egymás közelében vannak, halkan, rendes hangerővel, vagy pedig kiabálva, hogyha távol voltak egymástól, de ki tudták fejezni gondolataikat, tehát beszélgettek egymással. Amikor a távolság oly nagy volt két személy között, hogy nem lehetett a hangot minden további nélkül meghallani, akkor igyekeztek találni olyan módszereket, amelyek kommunikáljanak, még a rendes szavakon kívül. Gondolok itt például, mindenki ismeri a gyermekkori Mély Károly regényekből az indián történeteket, ahol egyik dombról a másikra füstjelekkel jeleztek egymásnak, és így jelezték, hogyha valamilyen veszély vagy egyáltalán ellenség közeledik, és akkor a megtámadott idejébe fel tudott készülni, még mielőtt az ellenség őt meglepte volna. Ezt természetesen nem csak a Mély Károly regényekben volt így, a középkorban különösképpen, amikor várakban vagy várak körül éltek az emberek, fontos volt, hogy idejében tudjanak az ellenség támadásáról, és ugyanúgy őrszemek jeleztek akár nyílakra tűzött üzenetekkel, átlőtték egyik részről a másikra, onnan pedig az őrkatona tovább lőtt, amíg beért a várba az üzenet, hogy jön az ellenség. Tehát megtalálták a módját az emberek minden korban annak, hogy egymással kommunikáljanak. Szinte paradox módon napjainkban, amikor nagyon kiszélesedett a kommunikáció lehetőségeinek a skálája, egyre kevésbé kommunikálunk. Ezt már a hivatalos statisztikák is felfigyeltek erre, illetve az emberek a statisztikákra, és kihangsúlyozták, hogy az emberek egyre kevesebbet beszélnek egymással, és egyre több üzenetet írnak. Más téren megfigyelték azt, hogy valamikor képek használatával kommunikáltak, tehát az írás elsősorban képekre és szimbólumokra támaszkodott, utána kialakult nagyon sok fajta írásmód és jel, amelyek természetesen a fennmaradt népeknél mind a mai napig megvannak és használják ezeket az írásjeleket, betűk vagy egyáltalán szavak és mondatoknak a kifejezésére, kifejtésére. De viszont lassan már kezdünk visszatérni újra a piktogrammákra, tehát a képekre, mert valahogy, és ez nem föltétlenül egy mély kritika, de valahol magába foglalja azt is, az ember a mai lustaságában még azt is fárasztónak tartja, hogy szavakban kommunikáljon, úgy gondolja, sokkal könnyebb ilyen írásjelekkel, mármint szövegformába, vagy pedig képek és szimbólumok használatával. Napjainkban tényleg, és ezt nem akarom most felsorolni az összes, szó sincs róla, tényleg nagyon nagy a lehetőségünk, hogy kommunikáljunk egymással, és furcsa módon ezt eredményezte, megvan minden lehetőségünk, sőt több is, mint amire szükségünk van, mégis eltávolodunk az igazi kommunikációtól. Vajon összefügg ez azon igény eltompulásával, hogy családon belül is beszélgessenek az emberek többet, illetve a legfelsőbb hatalommal, a világ teremtőjével, a mindannyiunkat szerető Istennel való imádságos élet meggyérülésével vagy megszűnésével? Valószínűleg kapcsolatban van a kettő, ezt a tudósok kell, hogy megállapítsák, hogy milyen formában és hogyan lehetne mindkettőt könnyen és üdvösen orvosolni. Mi természetesen most elsősorban nem az embertársakkal való kapcsolatunkat akarjuk újra fellendíteni és a kommunikációt elmélyíteni, hanem mi elsősorban az Istennel való beszélgetésre akarunk Istennel való beszélgetéshez akarunk fordulni és arról gondolkodni, elmélkedni. Az Istennel való beszélgetés nem igényel semmilyen fajta technikát, se füstjeleket, mert távol lenne, se pedig írásjeleket, és abból is csak bizonyos írásjeleket, mintha nem értené, szó sincs róla. Az Istennel való kommunikációnk a lelkünk mélyén kell, hogy történjen, amit természetesen hangosan szavainkban is kifejthetünk és kifejtünk, hiszen a közösség imádságban ott nem tudunk csak gondolat területén imádkozni, mert nem vagyunk gondolatolvasók, és nem is ez a tisztünk, hogy egymás gondolatából olvasva ugyanarra gondoljunk mindannyian, de az ajkainkkal megformált és kibocsátott hangos szavak segítségével közösségben az emberek ugyanarra a célra fordíthatják figyelmüket, ugyanazt kérhetik együttesen, ugyanabban a formában. Ez a közösségi ima egyik gyönyörűsége, szépsége és elérési eszköze. Amikor viszont egyedül vagyunk, amellett, hogy akkor is tudunk hangosan imádkozni, arra figyelünk, hogy a lelkünk össze legyen hangolva a gondolatainkkal és életvitelünkkel. Nem mondhatjuk a mi atyánk imádságát úgy üdvösen, és ezt az Úr Jézustól tanultuk, hogy kérem Istentől a bűneim bocsánatát, de én nem vagyok képes másnak megbocsátani. Hiszen azt mondom a mi atyánk végén, bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk. Tehát ha mi erre képtelenek vagyunk, akkor már eleve a mi atyánk imádsága nem imádsággá válik számomra, hanem egy átokká. Ezért nem mindegy, hogy pusztán csak megszokásból végzek egy imát, de a lelkületem nagyon egész, nagyon távol van ettől az ima mondani valójától, vagy pedig egy az egybe igyekszem az életemet is hozzá hangolni, amit az imádságban mondok. Ezért fontos, hogy elsősorban az imádságnak a legbensőbb titkait megismerjük, és azt szerint használjuk fel. Az imádság amellett, hogy sokfajta lehet, mindenek előtt az én nyitottságomnak az útja Isten felé. Amikor olvasok egy könyvet, legyen az bármilyen, az elsőben az elmémnek szól, hogyha táplálkozom, az elsősorban a gyomromnak és a gyomromból fakadóan, tehát a testi erőmnek a gyarapítására szól. Ha pihenek, szintén elsősorban a testemnek, de nem csak, tehát az egész énemnek szól. Amikor imádkozom, akkor nem ezekre a külsőségekre pusztán figyeljek, hogy odafigyelek, tehát az elmém, hogy most nem a testem kapja a táplálékot, tehát nem eszem közbe, hogy most nem a testemet fogom pihentetni, tehát lefeküdve és alvás előtt állva, tehát ilyenkor kezdek el imádkozni, hanem testem összeszedettségében elsősorban a lelkemet próbálom ráhangolni a mindenható Isten hullámhosszára. Úgy, ahogy önök most rádiót hallgatva át kellett hangolják bármilyen adót is hallgattak eddig, vagy néha hallgatnak, át kellett hangolják a megfelelő készüléket, a telefont, amiről hallgatják, a tévét, a rendes klasszikus rádiót, vagy bármilyen eszközt, amiről hallgatják a Máriádó műsorait, tehát át kellett hangolni ahhoz, hogy ezt a műsort hallják, ugyanúgy a mi lelkünket is át kell hangoljuk a mindennapi életnek a velejáróiról Istenre. Nem azt jelenti, hogy megfeledkezünk arra, hogy mik vagyunk, kik vagyunk, és mire van szükségünk, és teljesen mint egy átlépünk egy olyan világba, ahol mindez nem érvényes. Nem. Természetesen visszük magunkkal a teljes énünket, mindennapi gondjainkkal, mindennapi örömeinkkel. Viszont egészen másképp, mint a földi életben. Ismerjük mindannyian azt az emberi mondást, legalábbis ami a magyar nyelven oly gyönyörűen hangzik, és nagy igazságokat hordoz magába, hogy megosztott öröm dupla öröm, megosztott bánat fél bánat. És ez nem csak embertársi kapcsolatokra igaz, és igaz, hanem Istennel való kapcsolatunkra is igaz, sőt, a leginkább igaz. Mit értünk ez alatt? Ha vannak örömeink, és egyrészt van, akivel megosszuk az örömeinket, és meg is tesszük, Nem mondhatjuk azt, ó, én másokkal megtárgyalom, Isten amúgy is látja, tehát nincs, amit megbeszéljek ezen a téren vele. Dehogy nincs. Ha akarom, hogy tényleg az én örömöm hatányozottabbá váljon, és igazibbá, akkor elsősorban Istennel kell megosszam az örömeimet. És ha az ő hullámhosszán vagyok, akkor azt is meghallom, hogy ha ő helyesli az én örömeimnek a hátterét, és azt mondja, hogy igen, vagy pedig helyteleníti, és akkor én kell gyorsan váltsak, mert rájövök arra, hogy az én örömöm nagyon is nem megfelelő az Isten által elképzelt igazi örömök skáláján, és talán túlságosan is a lelkem kárára van mindaz, aminek én most örvendek, és akkor váltanom kell. Tehát, ha Istennek nyújtom az én örömeimet, akkor alkalmat adok önmagamnak arra, hogy Istennek az igenlését vagy nem tetszését tudomásul vegyem. És ez természetesen lélek szintjén. Ha Istennel megosztom az én bánatomat, nem csak, hogy megfeleződik a bánatom, mert elmondhatom, és Istennek tényleg fenntartás nélkül, embertársok előtt talán még egyik-másik hátteret még elhallgatjuk, nem, hogy eltitkoljuk, de nem tartjuk, vagy nem tartjuk fontosnak, vagy nem tartjuk az illetőt illetékesnek, hogy mi mindent elmondjunk az mi bánatainknak a hátteréről. Elég, ha néha csak kipanaszoljuk magát a bánatot, de annak az okát nem osztjuk meg mással, ha nem jövünk mi se rá, hogy mi volt egy-egy bánatnak az igazi oka, akkor az a bánat nemhogy nem múlik el hamar az én életemből, hanem oly gyökeret verhet, és olyan gyakran visszatérhet az életembe, hogy megkeseríti életemet. Viszont akár az öröm esetében, ha átadom Istennek az én bánataimat, ha átadom az én megoldatlan élethelyzeteimet, és ráhangolva maradok Isten hullámhosszára, mint az előző rádió példában, akkor alkalmat adok arra önmagamnak, hogy Isten útba igazítson. Isten, amikor a mi üdvösségünket felkínálta, megadta számunkra az összes elérhető és célba vezető eszközt, de egyiket sem kényszeríti ránk. Ha nem találunk hozzá, és nyitottak vagyunk arra, hogy ő hozzá találjunk, ő segít. Ő rámutat az eszközökre, rámutat az igazi célra, segít, hogy mindig szem előtt tartsuk. Viszont csak akkor, ha mi akarjuk. Soha nem kényszeríti ránk önmagát, azt akarja, hogy az ő általa nyújtott egyik legszebb ajándékot, a szabad akaratot, ezt minden körülmény között érvényesítsük. És ha mi önszántunkból, nem bármilyen fajta kényszerből vagy kötelezettségből tényleg Istenhez fordulunk, Istenre hangolódunk, megadjuk önmagunknak az esélyt, hogy Isten az ő elképzelését ismertesse velünk, és a megfelelő eszközök felé irányítsa figyelmünket. Kedves Már Rádió hallgatók, amint látják, még a bevezetőt sem tudtuk megtárgyalni igazán, ami az imádságot illeti, úgyhogy többi műsor alkalmával is folytatjuk és kifejtjük a témákat. Most sajnos a műsorunk végéhez értünk, el kell, hogy köszönjek. Kívánok mindenkinek egy áldott napot, sok kegyelmet, a Jóisten áldását, és hallgassuk továbbra is a Már Rádiót, hiszen egy fénysugár a lelkünknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!